Minden embernek van egy külső világa és egy belső világa. A külső világ az, amit látunk a szemeinkkel, amit hallunk a füleinkkel, és tapasztalunk az öt érzékkel. Ez a külső világ. A belső világ pedig az, amit belül érzünk, belül látunk, belül tapasztalunk. És ez a két világ nem mindig egyezik egymással. Többször beszéltem arról, hogy amikor Jézus azt mondja a talentumok példázatában, hogy aki nem fekteti be a talentumot, az kivettetik a külső sötétségre. Ennek a jelentése az, hogy az ember, aki nem fekteti be a talentumot, az Istentől kapott lelki ajándékot, egy idő után meg fog feledkezni arról, hogy mit tett az Úristen vele, és ő érte. És el fogja veszíteni a talentumot. A hitet el fogja veszíteni. Ahogy mondta Richard Wurmbrand, azt fogja hinni, hogy hisz, miközben nem hisz. A külső sötétség itten nem más, mint a külvilág. Tehát az a külső világ, amit az ember az öt érzékével tapasztal. Ami mulandóságra van ítélve, rothadásra van ítélve, az a külső sötétség, a külvilág. Tehát az, hogy kivettetik valaki a külső sötétségre, azt jelenti, hogy a külső világ, amit az öt érzékével tapasztal, le fogja győzni az ő belső világát. A hit, az embernek a hite, az belül van. Az Istentől kapott ajándékok belül vannak. A lelki, a mennyei ajándékok belül vannak. Azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa mi bennünk van, Isten országa mi bennünk van. Tehát ő bennünk, a szívünkben, egészen pontosan a lelkünkben építi a mennyek országát. Persze a pokol is belül épül. Azok számára, akik a külvilágot követik, a külső sötétséget követik, azokban a pokor épül belül, az ő szívükben, az ő lelkükben. És meg kell értenünk, hogy ahogy a külső világ, az öt érzékkel tapasztalható külső világ, a látható, hallható külső világ tudja formálni a belső világot, ugyanúgy a belső világ is tudja formálni a külső világot. A kérdés csupán az, hogy melyik erősebb, és melyikben nagyobb a nyomás. Hogyha valakinek a belső világa, amit épít benne mindenható Isten, gyengébb, gyengécske, nincsen megerősítve, akkor az történik, hogy a külső világ, amit ő tapasztal a szemeivel, a füleivel, az öt érzékével, annak a nyomása nagyobb lesz, mint a belső világ. És behatol a külső világ az ő szívébe, és elfoglalja helyet. Más szóval, bibliai nyelvezettel, maga az ördög visszaveszi a hatalmát azon az emberen. És az ember továbbra is a földiekért és a testiekért fog élni, tehát visszamegy a világba, avagy kivettetik a külső sötétségre, hol lészen sírás és fogcsikorgatás. Ezt mondja Jézus. Mert hisz tudjuk, hogy ebben a világban, ahol mi élünk, ebben a materialista, teljesen testi, földözragadt világban bőségesen van sírás és fogcsikorgatás. Ami abból származik, hogy az emberek, a fenevadak egymással harcolnak, ugye, robotolnak a pénzért, pletykálkodnak, gyűlölik egymást, kifelé mosolyognak, kedvesek, ölelkeznek, puszilóznak, de közben a szívükben teljesen más van. Az emberek őrlődnek, az emberek depressziósak, öngyilkossági hajlammal küszködnek. Ez a sírás és fogcsikorgatás. Amikor a külső világ legyőzi azt a belső világot, ami benned épül. Emlékszem, hogy amikor középiskolában tanultuk fizikából hogy működnek a fékek, a különböző pumpák, hogy működnek, az alapján tudnám ezt szemléltetni, hogyha az egyik hengerben, tehát van két henger, és azt a két hengert összeköti egy ilyen cső, és amelyik hengerben nagyobb a nyomás, ott a dugattyú lemegy, és a másik hengerben felemelkedik. Így működnek a fékek, így működik a fékrendszer. Gyakorlatilag. Az egyik hengerben megnő a nyomás, amikor rálépek a fékre, és az olaj átáramlik a másik edénybe, s az rányomja a fék pofákat a fék tárcsára. Így működik a fékrendszer az autókon. Ugyanígy működik a külvilág és a belvilág, a belső világ, a mi belső világunk. Hogyha a külső világban nagyobb a nyomás, mint a mi belső világunkban, akkor az történik, hogy a külső világból, ami kint van, amit kint látunk, és amit kint hallunk, kint tapasztalunk, az bejön a mi szívünkbe. Mert a mi szívünkben kicsi volt a nyomás. Vagy pedig fordítva, hogyha a szívünkben nagy a nyomás, akkor a szívünk tartalma megy ki a külső világba. Tehát legyőzi azt a nyomást, amit kívül látunk, kívül tapasztalunk, és a szívem tartalma kimegy a külső világba. És én győzöm le a külső világot. A szívem tartalma kezd megvalósulni a külső világban. Ez történt Jézussal. Ő a világban volt, ugyanúgy, mint én. Ő is beleszületett a bűntestébe, ahogy mondja Pál apostol. Azonban ő nem hitt a külső világnak egyáltalán. Már gyerekkora óta Isten dolgaival foglalkozott. Talán 12 éves volt. Keresték őt a szülei, Mária, József és a testvérei, hogy hol van. Mert ők elindultak hazafele, Jeruzsálemből talán. És Jézus nem volt sehol. És visszamentek, hogy keressék meg, hogy hol van. És hát látták, a templomban beszél és tanít. Emberekkel beszélget. És megdorgálták, hogy mit csinálod ezt? Hogy mennyire aggódtak érte? És azt mondta nekik, megfedte őket, hogy ti nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaival kell foglalkoznom? Tehát Jézus a belső világát osztotta meg az emberekkel, amit az Úristen neki az ő szívébe helyezett. És a külvilág, az emberek nem tudták őt meggyőzni arról, hogy a felnőtti világnak van igaza, a vallásos felnőtti világnak van igaza, hanem ellenkezőleg Jézusban a nyomás akkora volt az ő szívében, az Isten ereje által, az ő szívének tartalma kiment a külső világba, és ő győzte meg az embereket arról, hogy nem az az igaz, amiben hisztek, nem a tömegszellem az igaz, nem az az igazság, amit egymástól lemásoltok, hanem az az igazság, amit én mondok nektek. Mert én és az Atya egyek vagyunk. Az Atya beszél az én szívemben, és én általam hozzátok. És Isten az ő szavai mellé adta az ő erejét. Csodák történtek. Tehát tudták, hogy amit Jézus mond, az igaz. Az igaz, amit Jézus mond. Mert gyógyulások történtek, emberek szabadultak meg, az ördögeiktől, a megkötözöttségeiktől. Támadtak fel, úgy a testi, mint a lelki halálból. Tehát Jézusban a nyomás az ő szívében sokkal nagyobb volt, mint a külső nyomás, pedig kint sokan voltak, mindig sokan voltak, sokan vették őt körül. Sok ember vette őt körül, kint. Tehát szám szerint ők többen voltak, a külvilág nagyobb volt számokban, szám szerint. De az ő belső világa erősebb volt, mert Istennek a lelke volt az ő szívében. Valaki felfoghatja ezt, hogy hogyan történik a hit nemes harca, úgy, hogy én fogyasztom az igazságot, az ő szavát, azt beveszem a szívembe, hallom Istent, és engedem, hogy formálja szívemet, de azt ki is nyilvánítom. És az én szívemben a nyomás nagyobb lesz, mint a külvilágba. Elesnek mellőled ezeren, a másik felől pedig tízezeren, hozzád pedig nem is közelít, ezt mondja Zsoltáros. Miért? Azért, mert a te szívedben a mennyek országa erősebb, mint odakint a pokol, a hazugság, az ostobaság, a vallásosság, a képmutatás. És persze lehet panaszkodni, hogy jaj, az emberek így, meg az emberek úgy, meg nem figyelnek, nem érdekel. Ha nem figyelnek, akkor távoznak innét. Innét távoznak. És akik figyelnek, azok közelebb jönnek, helyet cserélnek a képmutatókkal. A képmutatók háttérbe kerülnek, vissza a világ sötétségébe, és akit érdekel, azok közelebb kerülnek. Közel a forráshoz, mert a forrás én bennem van. Ezt az ajándékot vettem az Úr Jézustól. És nem a láthatókra nézek, hogy jaj, hát kint olyan sokan vannak. Hogyha a templomban, amikor bementem a templomba, arra néztem volna, hogy a templomban több százan vannak, 500-an, vagy nem tudom én hány százan, vagy 1000-en, nem tudom mennyien voltak a templomban. Hát akkor betoltam volna. De azt adta a jóságos Isten, hogy na, külsőre nézzek. Én azzal foglalkoztam, ami benne volt. És akkor hangosan kiáltottam a papoknak, hogy emeld fel a fejed, az Úr szól hozzád. És elmondtam az üzenetet. Ez nem az én érdemem, ez nem az én erőm, hanem ezt adja az Úristen az ő gyermekeinek. Hogy a nyomás belül, a belső világban, a mennyek országában, ami belül épül, nagyobb legyen, mint kívül. De ne nézzünk a láthatókra, hogy jaj, kint milyen sokan vannak. Kit érdekel, hogy sokan vannak kint? Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ezt mondja mindenható Isten. Kinek hiszek? Neki hiszek? Vagy pedig a külsőknek hiszek? Ez a hitnemes harca, amikor az ember felvállalja azt, ami benne van, ami benne épül. Akkor is, ha nem tetszik. Akkor is, hogyha üldöznek érte. Hadd üldözzenek. Hadd üldözzenek. Előbb-utóbb úgy is véget ér az egész földi lét. A gyáváknak is, és a bátraknak is. Nekem is véget fog érni ez a földi lét, és azoknak is, akik engemet üldöznek, ha üldöznek. Mindenkinek véget fog érni. A kérdés az, hogy hogyan fog véget érni. Úgy, hogy gyáván elbújok, vagy pedig úgy, hogy felvállalom azt, ami bennem van, amit ad a mindenható Isten az én szívembe. És azáltal a bennem lévő ország, a mennyek ország, ami én bennem van, mert oda helyezi a mindenható Isten az ő országát, az kiterjed a külső világba is. És a külső sötétségből többen is bejöhetnek az én belső világomba, a mennyek országába. Tehát meghívást kapnak a mennyek országába. Csak el kell döntsék, hogy továbbra is hisznek abban, amiben hittek eddig, a mókuskerékben, a robotban, a robotolásban, az emberi gondolatokban, az emberi félelmekben, az emberek véleményében, a család szavában, az emberek kétségeiben, a népek tengerében hisznek, vagy pedig annak hisznek, aki belőlem és általam szól. El kell döntsék ezt, mindenki el kell döntse ezt. Mert a bizonság tevő itt a földön, ő a Krisztus teste. Mert a Krisztus teste az nincs itt. Jézus felment az atyához, ő nincs itt. Az ő lelke van itt, a Szent Lélek. Mi bennünk? A kérdés az, hogy melyik erősebb? A Szent Lélek, aki mi bennünk van? Vagy a 8 milliárd ember a tengerből? Melyik erősebb? Isten erősebb, aki bennünk van? Vagy pedig a 8 milliárd ember a tengerből? Ez a kérdés. Érdekes képet láttam az éjszaka. Azt láttam, hogy egy evangelizáció történik a városomban, talán a kultúrotthonban, és ezt úgy láttam, az egy ilyen hivatalos evangelizáció, amilyent szoktak rendezni a hitgyülekezettel meg az ilyen különböző karizmatikus csoportok. És elég sokan voltak ott. És ők ilyen teljesen ugye, szokásos módszerek szerint ugye hirdették volna Isten országát. És várták ugye a megtérőket, hogy mondják el azt az imád, meg imádkozzanak értük, meg utána aztán merítsék be őket. Én ilyet nem csináltam, és nem is igazán értek egyet ezzel a dologgal, a tömeges térítéssel, inkább azt látom működőnek, hogy az ember mindenki a maga helyén erővel és hatalommal felvállalja a benne lévő Isten országát. De ezt láttam ebben az álomban, és azt is láthattam, hogy sokan voltak ott, sok fiatal volt ezen az evangelizáción. És én a fiatalok között jártam, közöttük jártam, keltem, és láthattam azt, hogy ők mivel küszködnek, mi van bennük, mivel vannak megkötözve. És azt láttam egy fiatal embernél, tudtam, hogy haldoklik, tudtam, hogy halálán van ez a fiatal ember. És ő minden örömét abban lelte, hogy volt neki egy kis ilyen érdekes lakókocsia, amiben minden volt, minden eszköz volt abban a lakókocsiban. És mutogatta azt, hogy ha kibontja, akkor már egy ágyból kettő lesz, Meg minden eszköz ugye ott van, kéznél van, és abban lelte az örömét, hogy ő abban a kis lakókocsiban egy kis életet, ugye egy kis mennyországot teremtett magának. De tudtam, jelzem, tudtam azt, hogy ő haldoklik, hogy neki nincsen sok hátra. Ez a kép eléggé beszédes, ugyanis tudjuk jól, hogy a legtöbb ember mivel van elfoglalva, mivel van a külső sötétségben tartva, a külvilágban tartva. Hát a külső dolgokkal, a technika vívmányaival, amiket meg lehet rendelni az interneten, a Temuról, meg az Emagról, meg mindenhonnét. És abban örömkedik az ember. De amíg abban örömkedik az ember, amit ő kívülről megvásárol, megszerez magának, addig a lelke sorvad. A lelkét felemészti a külső, az anyag, a matéria. Ez maga a kárhozat. Azért éreztem azt, hogy ő haldoklik, mert igazából mindenki haldoklik. Aki a külsőkkel foglalkozik, nagyobb mértékben, mint amilyen mértékben Isten megengedi, vagy adná az áldást. Mert megadja Isten az áldást mindenkinek valamilyen mértékben, hogy foglalkozzon a külsőkkel, olyan mértékben, a hit mértéke szerint, olyan mértékben, amilyen mértékben szükséges, hogy fenntartsa az ő testét. De Isten azt mondja Jézus által, hogy keresétek először a mennyek országát, és annak igazságát, és minden megadatik néktek, ráadásul. Erről sok bizonságot tettem, még mielőtt a Bibliát ismertem volna, akkor is elmondtam, 9 napon keresztül zarándokoltam, Indiában, Nepálban, pénz nélkül, pedig akkor nem ismertem a Bibliát sem, és megvolt mindenem. Több volt, mint amire szükségem volt. Még a pénzt is visszautasítottam. A legtöbb helyen, amikor kínáltak pénzzel, azt is visszautasítottam. Mert volt, amire szükségem volt, arra volt. És hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy én nem pénzért csinálom azt, amit csinálok, mert tartottam előadásokat Indiában, Nepálban, különböző iskolákban, egyetemeken. És akartak pénzt adni, és volt, hogy rám erőszakolták a pénzt. Odaadták, benyomták a táskámba. Oké, volt valami kis költőpénze, amivel vettem annak, mit tudom, egy ananász, vagy egy gyümölcs, vagy valami ételt. Tehát nem volt hiányom semmiből. De én nem pénzért csináltam. Én csináltam, mert ez volt az én belső világomban akkor. Azt adta az Úristen, beszéljek a békéről és a megértésről. Ezt tettem akkor, Indiában és Nepálban. És örömmel fogadták, nem csak a diákok, a tanárok is, a professzorok is. Akkor ezt kaptam én. És akkor is bizonságot tettem a gondviselésről, a gondviselőről, hogy hogyan történik mindez. Annélkül, hogy én ezt akarnám, vagy aggódnék, vagy robotolnék, érte. És olyan megértéseim voltak, amiket később a Bibliában olvastam. Mert Isten nem rejti az igazságot. Az igazságkeresők elől Isten az igazságot nem rejti el. És az igazságnak ereje volt arra, hogy az én külső ábrazatomat is fenntartsa, tehát nem haltam meg, nem haltam éhen. Egészséges voltam, meg volt mindenem. Ez már akkor is történt. Mennyivel inkább most, amikor az élő Istennek a szavát hordozom a szívemben. Tehát a sok matéria, a látszólag megújuló külső formák emésztik fel a belső világunkat. Az ember úgy hal meg, hogy sok figyelmet szentel a külső formának. A külső formának. Mert a külső formák, amiket az emberek hoznak létre, az emberek lelkéből van. Persze mi azt mondjuk, hogy jaj, hát pénzét vettük. Hát igen, de a pénz miből van? Isten teremtette? Nem. A pénz az embernek az idejéből van, az ember energiájából. De ez van az embernek itt a Földön. Idő és energia, az maga a lélek. Idő és energia, ez maga a lélek. És a lelkemet adom a külső tárgyakért, műanyag tárgyakért, matériáért, amit én magamnak megvásárolok, és amiben örömöm lelem. A lelkemből építem a külsőt, miközben a belső sorvad és rothad. Ezt csináltam én is, nem csak te, mindenki. Én is haldokoltam, nem csak te. Tudom, milyen haldokolni. Amikor a külsőnek élek, a belsőmet, a lelkemet feláldozom, hogy a külsőt megteremtsem magamnak, olyan mértékben, amilyen mértékben nincs arra szükségem, és kívül gazdagodok, és belül rothadok. Ahogy Jézus mondta a farizeusoknak, meszelt sírok vagytok. Kívülről jól néztek ki. Belül tele vagytok mindenféle undoksággal, bűnökkel, megkötözöttséggel, anyag, pornó, szexfüggőséggel, mindennel, mocsokkal. De kívülről jól néztek ki. Mit ér az embernek, hogyha az egész világot is megnyeri, és kívülről van magánrepülőgépe, meg minden? Hogyha a lelkét elveszíti, mert az az ő lelkéből van, felépítve. Tehát ezt láttam ebben az álomképben, és tudtam, hogy ilyen emberek vannak az evangelizáción, és velük kéne beszélni, de az ő nyelvükön kéne beszélni. Emberek, tömegesen nem lehet téríteni az embereket. Tömegesen csak betetni lehet az embereket. Ezt tapasztaljuk. Arról szól a sátán világa, a megtévesztés, hogy az emberek tömegessével vannak betetve. A híreken keresztül. Az embereket személyesen lehet Istenhez hívni. Úgy, hogy beszélünk nekik Isten országáról. Arról, hogy milyen ország épülhet bennünk, ami sosem fog elmúlni. Ami ki fog vetülni, ha a test meghal, az belülről ki fog vetülni. És épp olyan valóságos lesz, még valóságosabb, mint ez a világ. Ennél valóságosabb lesz, mert azt mondja mindenható Isten, hogy ott mindennek saját fénye van. Ott nem kell sem hol, sem napocska világítson. Ott mindennek saját fénye van. Telve lesz minden Isten dicsőségével, Isten ismeretével. Isten lesz minden mindenekben. Ezt mondja a proféta. Ez az a világ, ami én bennem épül. Ha a testem, ez a porhüvely leesik az én lelkemről, a lelkem szabadon távozik, a lelkem továbbra is létezik, és a lelkemből van kivetítve a mennyek országa, mert ott építette a mindenható Isten. Ott. De mikor építette? Akkor, amikor én a külsőkkel voltam elfoglalva, a rothadókkal voltam elfoglalva? Akkor biztos, hogy nem. Akkor biztos, hogy nem. Maga a sátán, a szó jelentés az, hogy megtévesztés. Az emberek letérítése az élet útjáról. Azt teszi, hogy a külvilágban tart, a külsőkben tart, hogy a külsőkkel foglalkoz, azokkal robotolj. A tested teret kényeztest. A tested kényeztest. A testednek élj, a matériáért élj. És közben a belső világ sorvad. A lelked sorvad. A sátának a csele az, hogy a külsőben tartson. A Krisztus azért jött, hogy bennünk éljen, és belül a nyomás akkora legyen, hogy legyőzze a 8 milliárd ember által kreált nyomást. Ha bennem Krisztus él, akkor a nyomás az én szívemben nagyobb, mint a 8 milliárd ember által kreált nyomás, kint a külvilágban. Ez volna a mennyek országa, hogy én győztem, legyőztem a világot. És hogy ha kell nekik a testem, vigyék. Meg is ölhetik, előbb-utóbb úgy is meg fog halni. De azt, ami bennem épült, azt nem hagyom, sőt, hirdetem. Hogyha valaki meghallja, támadjon fel, értse meg, hogy a mennyek országa, az örökkévaló mennyek országa bennünk épül, és nem kívül. És aki ezt megérti, megszabadul, annak a lelke nem kell elrothadjon. A lelke nem kell elrothadjon, mert a test rárothad a lélekre. A lélek nem tud kijönni a testből, mesehabbal, mehetünk akármilyen tanfolyamra, ezó tanfolyamra, reikire, jogára, akármilyen tanfolyamra. A lélek belül fog elrothadni a testben. Hogyha a lélek nem támad fel, és nem kapta meg az élet szavát, hogy kezdjen erősödni, és nőjön a nyomás, hogy legyőzze a külső nyomást, a lélek belül fog elrothadni. A lélek, aki valójában vagy, a léttudat, a létérzet, nem tud kijönni a testből. Mert a testért élt egész életében, a testtel azonosult, egész életében. Nem tud a testtől elvonatkoztatni. A test rárothad a lélekre. Ez a kárhozat, a pokol a temetőben van. Sok helyen van utalás a Bibliában. Jobb könyvében, Ezékiel könyvében, Jézus, ami egyértelműen arra utal, hogy a pokol a temetőben van, a rothadás a temetőben van, hol férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Az a lélek, amely nem születik újjá, nem újra, nem reinkarnációról beszélek, hanem újjá. Nem tud kijönni a testből, nem tud a testtől elvonatkoztatni, és a test rárothad a lélekre. Ez a pokol, a gyehenna tüze. Hogyha nem létezne a pokol, akkor Isten nem küldte volna el Jézust, hogy engedje őt megölni, kivégezni. Óriási a tétje a föld életnek, nincs reinkarnáció. Ha nekem nem hiszed, ha van benned alázat a szívedben, térdepelj le és kérdez Istent. Ő megmutatja neked, hogy van-e reinkarnáció, vagy nincs. A reinkarnáció a karne, karne, reinkarne, a húsban tartja az embert. A testi gondolkodásból származik a reinkarnáció tana. A testfüggők hozták létre a reinkarnáció tanát. Persze a reinkarnáció, én voltam Tibetben, voltam ottan buddhisták között, számukra az teljesen más jelent, mint az amerikai és a gyergyói ember számára. Ezt nektek el tudom mondani. Az ezoterikus tanfolyamokon hazudnak, megállás nélkül hazudnak. Vigyázzatok, emberek, mert van kárhozat, van pokol tüze, ahogy mondja Jézus. És aki nem hiszi, kérdezze Istent, és Isten megmutatja neki is személyesen, nekem megmutatta. Óriási a tétje a földi életnek. Hogyan inkarnálodjon újból egy olyan lélek, amelyik el van teljesen torzulva? Egy olyan lélek, amelyik teljesen a matériának, a testnek élt. Az egész idejét arra fordította, hogy a külsőt éltesse, a Bábelt éltesse. Hogyan reinkarnálodjon? A reinkarnáció csak úgy működne, és működik is, hogyha a lélek annyira egészséges, hogyha a testét megölik, akkor azt ő újra felépíti, mint Jézus. Ilyen formában van reinkarnáció. Tehát Jézus reinkarnálódott olyan értelemben, hogy az ő lelke annyira tiszta volt, tökéletes volt, hogy a sebeket meggyógyította. Rajta nem fogott a halál. Tehát amikor a testem, a lelkem teljesen el van torzulva, el van deformálódva, csótány lelkem van, az hogyan reinkarnálódja emberek? Nincs ahogy. Nincs annak már semmi ereje, sem formája, sem jelleme, semmi. Nem tud reinkarnálódni emberek. Hazugság. Az ezotéria, New Age tömegessével viszi az embereket a pokolba. A jóga, a reiki, a meditáció, különböző tanfolyamok, gyógyító tanfolyamok, theta healing, sámánizmus, tátos iskolák, tömegessével asztrológia, jóslások, tömegessével viszik az embert a pokolba. A legtöbb spirituális ember teljesen materiális, materialista. A földieknek, az anyagiaknak él. A test kényelmét dolgozik, a test örömét dolgozik, és a lelke sorvat, mert nem kap mindennapi kenyeret, lelki táplálékot Istentől. Figyelzetek, emberek, figyelzetek. A másik államképben az Úristen megmutatta, hogy a kereszténységben is bent van Jézabel. Tehát az ezotéria, úgymond a New Age, a kereszténységben is benne van. Láttam egy barátom feleségét. Láttam, hogy Jézabel irányítja őt, csábít, bűbájos. A matériában, a testben tartja magát, és azokat, akik vele érintkeznek. Ezt mutatta meg a mindenható Isten. Ezért erőtlen a kereszténység, mert teljesen testi, karnális, materiális a kereszténység is. A Jézabel tanít a kereszténységben, ezt mutatta mindenható Isten. Ezért nem működik a tömeges térítés, mert az embereket Isten nevében, Jézus nevében a matériában tartják, a matériához térítik meg őket, és nincs újjászületés, nincs személyes kapcsolat, és nincsen személyes kijelentés. Ezért emberkövetés van, fertelmesség van a kereszténységben. Fertelmesség. Azt láttam, kedves régi barátom, felesége, teljesen, hogy Jézabel szellemiség által van irányítva, és irányítja a férjét, aki Isten és Jézus nevében beszél. Erre mondja Jézus, hogy a Jézabel tanít a gyülekezetekben. A bűbáj, a csábítás, az ötérzéki valóság. Az ötérzéki valóság. Az kötözi meg az embereket a külvilágban, a külső sötétségben. És belül nem épül a mennyek országa. Nincs ahogy épüljön a mennyek országa belül. Lehetetlen. Mert a külsőt építik. A külsőt építik folyamatosan megállás nélkül. Ezotéria van New Age a kereszténységben is, a katolikus vallásban is. Érzékiségben vannak tartva az emberek. Ötérzéki valóságban. Olvasd el az antenna allegóriát. Abban beszélek erről, hogy az embernek a teste úgy működik, mint egy antenna. Az ötérzék által. Látás, hallás, ízlelés, szaglás és tapintás által. De ez nem jó. Isten nem azt akarja, hogy a testünket antennának használjuk. Ő azt akarja, hogy a lelkünket használjuk antennának. Halljuk az ő szavát. A testünk az végrehajtó eszköz. Végrehajtó eszköz, és nem antenna. A lelkünkkel kéne érezzünk, a testünkkel cselekedjünk. Ezt mondja az Úr, a mindenható Isten. Mert a testi érzékek csupán alacsony frekvenciákat fognak, ha úgy tetszik. A rothadás frekvenciáit fogják csupán. A lélek az, amely fogja az Isten frekvenciáit, modern nyelven szólva. Ez is allegória, nem szó szerint értendő ez. Nem rezgek én össze-vissza. Ezotériában használják ezt a fogalmat, a rezgés. Pedig van ennek értelme. Tehát az Istennek az üzenetét csak a lélek fogja, a szemem nem fogja, a füleim nem fogják, emberek. Sem az ízlelő bimboim, sem a manduláim, sem a tapintásom, sem a szaglásom nem fogja. A test csak a rothadót érzékeli. És az a lélek, aki a test után a testet követi, mert nincs újjászületve, az ötérzéki valóságért él. A kárhozat útján halad, Jézus nevében, Buddha nevében, Krisna nevében, teljesen mindegy. Érthető, emberek, hogy mi történik a kereszténységben? Karnalitásban vannak tartva a keresztények, karnalitásban, testiségben, az ötérzéki valóságban, Jézus nevében ráadásul. Hogyha valaki karnalitásban, testiségben, földozdagadságban van tartva, az euró nevében, a forint nevében, az ember menthető, az még menthető. De aki testiségben van tartva, Isten és Jézus nevében, a legszentebb nevekben, az ember félő, hogy átlépte a menthetetlenség küszöbét. Vigyázzatok! Fohászkodjunk mindannyian, emberek, hogy a belső világ, a belső ország, amit Isten a szívünkben épít, legyen erősebb, mint a külső ország. Hogy erővel és hatalommal tudjunk bizonságot tenni, szeretettel, de ugyanakkor erővel és hatalommal, határozottsággal, hogy meghallgattam, amit mondtál, de ezt mondja a mindenható Isten. Ki hazudik? Te hazudsz, vagy a mindenható Isten hazudik? Szemtől szembe konfrontáció. Ki hazudik? Isten hazudik, vagy te hazudsz? Meghallgattam, amit mondtál, és meg is szilleltem. De az Úr Jézus ezt mondja, és megvívtam a hitnemes arcát, mert az én szavaim mellé adja Isten az erejét, a hatalmát. És megvívtam a harcot. És a külső nyomás nem tud bejönni az én szívembe, mert ahogy mondja a Zsoltáros, csordultig van a poharam a Krisztus szavával, az ő jelenlétével. Ezért kívül bármilyen mutatvány történik, cirkusz történik a császár udvarában. Császár udvar az tulajdonképpen az én családom például. Vagy a rokonság, meg ismerősök. Itt volt a hétvégén a császár udvara, a mi házunknál. Volt ott a mutatvány, volt ott a evés, ivás, minden volt. Kalandpark, meg terepjárózás, meg minden volt. Én pedig harcoltam a Krisztus beszédével. És elmondtam, hogy ezt mondja mindenható Isten. Ti pedig ezt csináltok, meget választott. És elmondtam, hogy legközelebb jössz, akkor úgy gyere, hogy te beszélj nekem Istenről. Mondd el, hogy veled, a te életedben mit tesz a mindenható Isten. Mert hogyha arról kell beszélni, hogy itt voltam, meg ott voltam, ide mentem, ezt tettem, azt szartam, akkor azt jelenti, hogy mi malacok vagyunk, és nem emberek. Malacok és nem emberek. A hitnemes harca az, hogy amit az Úristen bennem épít, azt én felvállalom. Szeretett teljesen, kedvesen, de ugyanakkor kellő határozottsággal felvállalom, és nem kötök kompromisszumot. Elmondom, hogy te, vagyis hogyha valaki engemet kényszerít egy mérföld útra, például házasság, ez értendő a házasságra is. Istennek a gyermeke nem fog elválni, sem az asszony, sem a férfi. Eddig sem ők váltak el. Istennek a gyermeke nem fog elválni, sem az asszony, sem a férfi. Ha a másik el akar válni, elválhat. De nem fog elválni. Ő test szerint kényszer alatt van. Mert az ő férje kényszeríti őt, az ő felesége kényszeríti őt, nincsen semmi gond. Hogyha egy mérföld útra kényszerít, akkor menjen vele kettőre. Ha engem valaki kényszerít, azt mondják, hogy menjek, mit tudom én, börtönbe, hát akkor menjek, mit csináljak? Pofozzam fel őket, vagy harcoljak, öljem meg őket, nem fogom. Ha börtönbe akarnak vinni, akkor visznek a börtönbe. Melyek kettőre. És mi fog történni? Miközben ő engemet kényszerít fizikailag, én őt kényszerítem lelkileg. Lelkileg. Bizonságot téve a mennyek országáról. És azáltal esélyt kap arra az én kényszergetőm, hogy megmeneküljön, a lelke feltámadjon és újjászülessen. Ez a lényege a mennyek országának. Milyen dicsőséges a hitnemes harcának. Hogy noha kint sokkal többen vannak, nekem is a rokonságban többen vannak, mint én egyedül. Tehát nekem nem csak egy rokonom van, hanem több, mint kettő. Ők szám szerint többen vannak, de ha ide jönnek, ők fogják hallani a mennyek országának üzenetét. És előbb-utóbb kínos lesz számukra, és többet nem fognak ide jönni. Ha nekik nem kell, nem érdekli őket, többet nem fognak ide jönni. Isten sem fog engedni őket. Amíg jönnek, mondani fogom, csövestől, amíg csövön kifér, mondani fogom. És azáltal ők konfrontálnak azzal, hogy az anyagnak, a matériának, a rothadó matériának adták az életüket. Konfrontálni fognak, szembesülni fognak. És hogyha van bennük alázat teremtőjükkel szemben, megmenekülnek, és feltámad bennük a Krisztus az ő szívükben, és élni fog. Az egyházban lévő boszorkányság, tehát ezek mind szinonimák, Jézabel, Bűbáj, boszorkányság, ezek mind szinonimák, az akadályozza meg az embereket abban, hogy bizonságot tegyenek embertársaiknak élőben. Nem muszáj a tömeget megcélozni, mindenki a hite mértéke szerint. És nem kell szisztematikusan és nem kell GPS-en, hanem mindenki a maga helyén, ahol neki adja mindenható Isten, szeretettel, kedvességgel, ugyanakkor igazsággal beszélni az Isten országáról. Nagyon fontos. És ezt akadályozza meg a boszorkányság, a Jézabel, a Bűbáj, a varázslás. Ami tulajdonképpen ennek a célja az, hogy az embert az öt érzéki valóságban tartsa. A boszorkányság, a Jézabel, a Bűbáj, ennek a lényege az, hogy az embert elbűvölje, és benne tartsa az öt érzéki valóságban. És fel is fogom olvasni, hogy mi a boszorkányság jelentése, mit írtam, milyen levelet írtam egy kedves barátomnak. Ezt azért fogom felolvasni, hogy lássátok, hogyha
valakit az Úristen elém hoz, hogyan
közelítem meg, hogyan beszélek vele, nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy tökéletes, mindenki vizsgálja meg, nekem így adta az Úristen, így tudtam neki írni, beszélni hozzám. Próbáltam szedettem, mert azt éreztem, amikor a hajnalban felkeltem, és elém hozta ezt az embertársamat, régi barátomat az Úristen, akkor hatalmas szeretetet éreztem a szívemben. Tehát nem gyűlöletet, hanem szeretetet. És a lényeg az, hogy az ő neve, az ő művész neve az, hogy Bleeding Bride. Azt jelenti, hogy vérző menyasszony. Hatalmas üzenet van az ő nevében, és abban, amiről nekem korábban beszélt egyszer, amikor még több mint tíz évvel ezelőtt beszélgettünk, amikor elment egy ilyen úgynevezett boszorkány találkozóra. Tehát az üzenet tulajdonképpen az volt az egyház számára, hogy vérző menyasszony és boszorkányság. Tehát egyértelműen benne van az ő művész nevében, és a boszorkányság fogalmában Istennek az üzenete, miszerint a boszorkányság megfertőzte a kereszténységet, az egyházat. Kedves Bleeding Bride, úgy röpködnek az évek fölöttünk, mint a napok, és a napok, mint a percek. Idős emberek mondják, megboldogulások előtt, hogy az élet csupán egy szempillantás volt. Én ebből a szempillantásból szeretnék egy mikroszempillantást fordítani arra, hogy megkérdezzem, hogy vagy. Nem is hiszem, hogy egy évtizednél is több tűnt el azóta, hogy valamikor együtt gondolkodtunk szabadon, mint két nem teljesen evilági perszóna. Ő is ilyen lázadó volt, tehát nem az a teljesen hagyományos karakter, nem asszimilálódott ő sem, vagyis legalábbis akkor nem igazán, tehát neki is voltak kérdései, meg kijelentései, meg társadalomkritika, meg minden, tehát talált a szó. És amióta nem gondolkodtunk együtt, nem is nagyon láttalak. Legutóbb az ajándéknapok alkalmával látogattalak meg titeket. Ezt követően pedig egyszer találkoztunk a főtt éren. Szándékosan írtam így, nem hogy főtt éren, hanem főtt éren, ahol fő a sokaság, a tömeg, fő központban. Amikor is arra kaptál indítást, hogy vegyél nekem egy sört. Ezután már csak az online világban találkoztunk, ahol feltetőleg valamilyen hozzászólásommal magamra haragítottalak. Talán valami rajzfilm figurákról volt szó, amihez írtam egy hozzászólást, amit nem nagyon díjaztál. Ezután is szeretnék bocsánatot kérni tőled, hisz semmi okom nem volt arra, hogy megbántsalak, és nem is az volt a szándékom. Valójában az történt, hogy ma reggel eszembe jutottál, de nem úgy, mint ellenség, hanem úgy, mint egy kedves ismerős, akinek mellkasában nem csupán a szív dobog, hanem a szív mellett még egy aranyos kisgyermek is játszadozik. Remélem, jól vagy, mint te, mind a te kedves férjed urat és a kislányod. Nálam a helyzet változatlanul változó. Feltételezem, hogy előtted sem volt titok, hogy indiai zarándoklatomat követően, annélkül, hogy csatlakoztam volna bármilyen vallási felekezethez, vagy emberi szervezethez, Isten útjára léptem. Te is tudod rólam, hogy a lelkemben mindig is éheztem és szomjaztam az igazságot. Ez volt az egyik legfontosabb oka annak, hogy nem akartam megmaradni sem a Bodó Ati, sem a Bullish Blue igazságában, és vágyakoztam megismerni azt az igazságot, ami az én földi ábrazatomtól függetlenül is igazság, ami már előttem is igazság volt, és akkor is igazság maradt, amikor én már nem leszek. Szabad gondolkodóként, világvándorként nem gondoltam volna, hogy ez az igazság nem az embereknél van, nem az emberi koponyában, de még csak nem is a vallásoknál, hanem annál, aki lelket lehet a mi testünkbe, a jóságos Istennél, aki az írások és keresztény hitünk szerint Jézus Krisztusban lett testé, hogy nekünk, testben ragadt lelkeknek, testi módon mutassa meg a hazavezető utat. Ő volt az, aki a szabad gondolatos időszakom után sem engedte meg, hogy asszimilálódjak, és túlságosan megbarátkozzak a világ mulandó ábrazatával, és azt sem engedte, hogy nagyon közeli barátságba kerüljek azokkal, akiket megbabonázott mulandó világunk ideig óráig tartó káprázata. Ekképp továbbra is a társadalom pereméről figyelem, mi történik ebben a nagyra felfújt világban, miközben folyamatosan megosztom azokat a gondolatokat, amelyeket az Úristen ad, amikor az Úr Jézus szavai által megvizsgálom e világ történéseit. Annak ellenére, hogy az általam megosztott tartalom nem a tömeg szórakoztatására készül, viszonylag sokan hallgatják és olvassák az általam közített tartalmakat. Azonban ez nem jelenti azt, hogy sok barátot szereztem magamnak, hanem inkább ellenkezőleg. Még azok is az ellenségeimmé váltak, akik nagyon a barátaim akartak volna lenni. Meg kellett értenem, hogy az igazság nem a tömeg eledele, sosem volt, és soha nem is lesz a tömeg eledele. Viszont ezt nem panaszkép mondom, hanem mint egyszerű, teljesen alapvető felismerést közlöm, amelyet minden igazságkereső megkap a maga idejében. Az érdekes ebben a felismerésben, hogyha az ember olvassa, vagy hallja azt, elkerülhetetlenül szembe találja magát azzal a kérdéssel, hogy mi fontosabb számára, a népszerűség, vagy az igazság. Ha teljesen egyértelmű, hogy ez a kettő nem jár együtt, és választani kell az ego számára igencsak hízelgő emberi dicséretek és elismerések, valamint az igazság között, ami szabaddá teheti a lelket, melyiket választja? Ha teljesen egyértelmű, hogy az igazság és a népszerűség nem jár együtt, és választani kell az ego számára igencsak hízelgő emberi dicséretek és elismerések, valamint az igazság között, ami szabaddá teheti a lelket, melyiket választod? Fontos megjegyeznem, hogy nekem kötelességem elfogadni azt, hogy a legtöbben gondolkodás nélkül az igazság ellenében döntenek a népszerűség az embereknek való megfelelés mellett. Ezért, ha nem tudok imádkozni értük, azzal semmiképp sem segítek nekik, hogy lenézem vagy megvetem őket. Azonban fontos ismételten hangsúlyoznom, hogy amennyiben a megigazolás és az élet a cél, a tömegközlekedés eszközeivel teljességgel lehetetlen beérni a célba. Nem hiába mondja az Úr Jézus, akinek nevét és szavait szégyelli a modern ember, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a vesztelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Amikor jóságos teremtőnk lelke elém hozott, eszembe jutott egy érdekes dolog, amiről annak idején említést tettél volt nekem. Arról beszéltél, hogy van valamiféle boszorkány egyesület valahol Kolozsváron. Valójában ez egy találkozó volt, amelynek te is tagja vagy. Tehát ő elment el a találkozóra, itt ez történt állítólag. Teljesen mindegy. Ez nekem akkoriban azzal a jelentéssel volt egyenértékű, hogy kicseréltétek a konyhabútort. Tehát nekem ez semmit nem mondott. Nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget neki. Lehet, hogy azóta már nem is foglalkozol ezekkel a dolgokkal, azonban ma hajnalban mégis ezt hozta fel bennem a lélek a te személyed kapcsán. Nagyon röviden zárójelben erről a találkozóról, tehát ezt így poénból nevezték boszorkány találkozónak vagy valaminek, Ugyanis ott, hát úgy igazából poén, de ugye azt mondják, minden visznek fele való. Tehát ottan ilyen különböző ilyen érdekes emberek jelentek meg, ugye asztrológottan asztrológia, meg ilyen gyógynövény, meg különböző ilyen dolgok, ugye. Tehát Isten szemében ez maga a varázslás. Ez maga a boszorkányság, amikor az ember kerülő úton akar meggyógyulni. Nem szemtől szembe a teremtőjével, szemtől szembe az igazsággal, hanem kerülő úton. Ugye, és az asztrológia az jelmagyarázás. A Bibliában benne van, hogy ne csináld ezt, mert ez fertelmesség, ez boszorkányság, ez varázslás Isten szemében. Amikor az ember ilyen külső jelek alapján próbálja magát beazonosítani, hogy a bolygók állásai, akkor a bolygók hogy álltak, mert mit tudom én mi. Emberek, ez őrültség. Ez Isten szemében fertelmesség. És sokan el vannak veszve. Mert rájuk van olvasva, az ő fejükre van olvasva, hogy ők bakok, meg mit tudom én, skorpiók, meg nem tudom én mi. Emberek, ez őrültség. Egy barátom egyszer nekem azt mondta, hogy hát érdekes, te, mint kos, nem iket van, cselekedjél. Mondom, akkor a saját ajkaiddal vallod meg, hogy van újjászületés. Mert ha te úgy nézel rá, mint egy kosra, akkor nyilván ugye te vártál valamit, hogy akkor a kos hogyan viselkedik ebben a szituációban. De én nem úgy viselkedtem. Tehát lehet, hogy én korábban kos voltam, mert én is az agyamra olvastattam ezt a mesét, hogy én vagyok a kos, de akkor van újjászületés, és Isten újjá tesz mindent. Azt mondja Pál apostol, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lesz minden, újjá lett minden. Tehát a jelmagyarázás, és mert ez ráolvasás, tehát igézés, ráolvasás, emberek. Az, ami történik az asztrológiában, az igézés, ráolvasás, tehát varázslás. Tehát valóban egy boszorkány találkozón vett részt ő. Csak persze ez ugye, ez ilyen poénokkal, meg ilyen viccesen meg volt ez oldva, mint ahogy általában a legtöbb helyen. Én is voltam ilyen boszorkány találkozón, nem csak ő. Tehát én is épp olyan boszorkány voltam ilyen tekintetben, mint ő. Tehát semmi különbség nincsen közöttem és közötte. Tehát ezt én nem elmarasztalással mondom, amit mondok. Amikor az ember ilyen alternatív módszerekhez folyamodik, hogy ő magát megmentse, az ő egészségi, testi és lelki egészségi állapotát megmentse, az maga varázslás. Ennyire egyszerű. Ezt lehet komplikáltabban is magyarázni, de nem érdemes. A varázslás az, a boszorkányság az, a Jézabel az, amikor az ember nem az Istentől adatott módszerek által próbálja megigazítani magát, nem az Isten által adott eszközök által próbál meggyógyulni, úgy testleg, mint lelkileg, hanem alternatív, emberi módszerek által. Ilyen értelemben persze a homeopátia is az, varázslás, boszorkányság, ráolvasás. Egy kis víztől, egy csepp víztől várom a gyógyulásomat. Kovács Magyar András Magyarországon a csapvizet eladta nem tudom hány ezer forintért. Néhány csöpp csapvizet. Ezt csinálta. Miért? Azért, mert az embereknek nem kellett az igazság, és folyékonyak voltak a hazugságra. Ezt nevezik homeopátiának. Igen, hogyha az ember azt mondja, hogy na most engem ez a kis víz, engemet meggyógyít, akkor ugye a hit működik, de ez varázslás. Mert Isten azt akarja, hogy a mi hitünket az ő szavával társítsuk, amiben nem csak gyógyulás van, hanem örök élet, emberek. Örök élet. Tehát varázslás minden emberi eszköz, ami az élet megjobbítása céljából az emberek fejezették ki. Én voltam Indiában egy ilyen homeopátia intézményben, egyetemen, beszélgettem az igazgatónak a házában, voltam, ő szállásolt el engemet, és elmagyarázta az, miről szól. Nem tudom, hogy milyen higítással van, nem tudom, hogy milyen szer benne. Valójában vagy van, vagy nincs. A lényeg a tudat, maga a hit, hogy én azt hiszem, az jó, mit tudom én, fosás ellen. És akkor beveszem, és akkor hát tényleg jó. Szokták mondani Székelyföldön, hogy pirulával 2 hét, és pirula nélkül a gyógyulás pedig 14 nap. Hát körülbelül az így működik azért is a homeopátia is. De mindegy, nem ez a lényeg. Az, hogy varázslás, emberek. Boszorkányság, az ilyent, aki ilyennel foglalkozott a régi időben, az Ószövetségben zsidóknál megölték. Ma már ilyen nincs. Mert Krisztus nem azt adta, hogy valakit megöljünk, hanem azt adta, hogy hirdessük az örömhírt. Aztán majd mindenki el fog számolni az ő cselekedeteivel, az utolsó órával. Mi pedig hirdetjük az örömhírt. Azonban elmondjuk, hogy mi az, hogy varázslás, mi az, hogy boszorkányság, hogy mindenki értse meg a lényeget. Ami jelen van, tehát a keresztények sokasága ugyanazt, tehát teljesen világiasan élnek a keresztények. Ugyanazon módszerek, homeopátia, meg különböző ilyen kiegészítők, meg tartozékok, meg samponok, meg minden, illatosítószerek, ez mind emberek, mind varázslás. Hogy ezt miből tudom, erről korábban beszéltem. Akkor, amikor nagyon beteg voltam, 10 napon keresztül nem ettem, nem ittam, nem aludtam, annyira érzékeny voltam, hogy én utáltam a szappont, azt az erős illatot, mert éreztem, hogy elkábít engemet. Engemet ne kábítson el semmi. És most is, hogyha ilyen illatos szappanok vannak, vagy valahol, nem igazán élvezem. Egy cseppet sem. Mert látom, hogy ezek mind arra vannak, ezek ilyen egyiptomi eszközök, amelyek arra vannak, hogy az embert a karnalitásban tartsák. Az illatosító szerek, a különböző sminkek, meg minden, ezek mind arra vannak, hogy az embert a testfüggőségben, a testi karnális azonosságban tartsák. És ez maga a varázslás. Értse meg mindenki, hogy a varázslás célja az, hogy az ötérzéki valóságban tartsa az embert. Magyarul a rothadásba tartsa az embert. Ezért boszorkánság, és megölték az ilyen embereket. Kivették maguk közül az ilyen embereket. Annak idején a zsidók. Most már ők sem csinálják ezt. Pedig a törvény szerint ne kell csinálni, csak nem merik, ugye a világ miatt nem merik ezt megcsinálni. Ilyen volt a varázslás. És ma a varázslás az teljesen normálissá vált, természetessé vált. Isten még azt is megmutatta, hogy az ilyen gyógyteázás az is varázslás. Egy kedves barátom, és ő kéne erről beszélni, és nem én. Egyfolytában, hogyha neki Isten felhozza, ő kéne erről beszélni, hogy magyarázza el embertársnak, hogy mi az, hogy varázslás. A kisfia beteg lett, és ahelyett, hogy egyből imádkozott volna az atyához, hogy atyám, mutasd meg, hogy mi a probléma a mi házunkban. Milyen vétket követtem el, hogy az én gyermekem beteg? Hanem odafigyelt a varázslók szavára, hogy jó, hát össze kell keverni egy gyógyfüvet, még egy gyógyfüvet, pontosan, mint a Harry Potterben, vagy a mesékben. És azt abból teát kell főzni, és meg kell itasd azt a gyermekeddel. A füvek. És ez ugye általában a boszorkányság, a varázslás maga, a megtévesztés a sátán, ahogy mondja Pál apostol, a világosság angyalnak adja ki magát. Ez történik. És ő ezt megcsinálta, kezdte egy kevergetni meg minden, a teafüveket, és egyszer hallotta, hogy méreg. Ne tedd, mert méreg. És megjelett. És próbálta tovább kevergetni, és megint hallja, hogy méreg. És akkor abba hagyta, és nem csinált semmilyen keveréket. Azonban másnap reggel a reggeli mellé csak csinált valamilyen teafű keveréket, és akkor nem hallotta, hogy méreg. Miért? Ugyanazt a teát itták meg reggel, amit akkor megivott volna az ő gyermeke, hogy meggyógyuljon. Azért, mert ő akkor nem avval a szándékkal, nem avval a céllal főzte a teát, hogy a gyermekét vele meggyógyítsa. Nem azzal a szándékkal. Hanem egyszerűen, mert igen, finom, ott vannak azok a füvek, finom, kis mézzel a teába, ugye, a vajaskenyér mellé, tökéletes. Ez rendben van. De amikor az ember úgy gondolkodik, hogy jaj, majd a mező füve, ami ma van, s holnap nincs, az engemet meggyógyít, na emberek, ez boszorkás, ez varázslás. Ez varázslás. Itt nálunk is egy ilyen tasakra ki van írva, hogy Isten patikája, lehányom magam az ilyenektől, emberek. Lehányom magam az ilyenektől. Amikor az ember, a bűnös ember egy darab fűből ezért csinál, Isten csinál. Ez maga a bálványimádás. Hogy én a füvet, ami ma van és holnap nincs, Isten erejével ruházom fel. Ez a varázslás, boszorkányság, emberek. Ezt kell-e ennél érthetőbben magyarázni? És elmondom bizonyítékul, bizonságul, hogy valahányszor nekem valamilyen bajom volt, betegségem volt, én semmit nem szedtem, sem gyógytárt, sem semmit. Nem akartam varázsolni. Nem lett volna nekem békességem, és Isten meggyógyított minden betegségemből. Egyszerűen csak imádkoztam, vele voltam, engedtem, hogy mossa át a szívemet, az értelmemet, a lelkemet, meggyógyultam. Minden nélkül. Az ima bőséges elég volt, emberek. Nem vegyítettem ott a füveket össze-vissza, és nem írtam rá, hogy Isten patikája. Emberek, ez boszorkányság. Még az én házamban is van boszorkányság, ott van. Gyertek, nyugodtan nézzétek meg, hogy ki van írva egy tasakra, hogy Isten patikája. Egy ekkora baromság. De ez hogyan történik? Meglátja egyik szomszédasszony a másik szomszédasszonytól, hogy figyelj meg, hát Isten patikája. Ez boszorkányság, nem Isten patikája, emberek. Ez boszorkányság. Akkor is, ha anyám csinálja, akkor is a tanyát csinálja. Akkor is boszorkányság. Úgyhogy mindenki döntse, mit akar csinálni. Én elmondom, hogy ez boszorkányság. Ha neked tetszik az, hogy a kankarin Isten patikája, na akkor viseld a következményét. Akkor majd, hogyha problémád van, akkor ne imádkozz, hanem zabálj kankarint. Igyad a kankarint. Kemény szavak, de aki mer szembesülni, az szembesül. És aki nem, az annak mindegy. Annak mindegy. Az ír alá, hogy Isten patikája az íre is a fászín oldalára. Tehát érthető, emberek, hogy valójában, mert aztán ő kiadott engemet, hogy ez valójában nem egyesület, hanem egy ilyen találkozó volt, amit elneveztek boszorkány találkozónak. És valóban az emberek, Isten szemében valóban az. Ezt kéne valahogy megérteni és felfogni. De az ember nem tudja ezt felfogni. Nem akarja felfogni ezt. Sehogy sem. És fel sem fogja, hogy mekkora szabadság az, hogy nekem nem kell itt ilyen békacubók, meg mit tudom én, kankali, meg mindent összekeverjek egy ilyen üstbe, mint a boszorkányok, hogy én meggyógyuljak. Hanem egyszerűen nekem arra van szükségem, hogy kérjek látás szemére, atyám, hol vétkeztem? A bűn okozza a betegséget. Ha Isten megmutatja, hogy hol vétkeztem, hol követtem el bűnt, és azt én meglátom és megbánom, Isten meggyógyít engemet. Ez van megírva. És ezen kívül minden varázslás. Ennyire egyszerű a képlet. Ez nem komplikált emberek, ez egyszerű. Ez bárki megérthetné. És mekkora szabadság, hogy Istennek a szava által meggyógyulhatunk. Ja, nekem nem kell Isten szava, hanem inkább összekeverem a mépempőt az ízével, a cipőkrémmel és mindennel. És azt majd megeszem. Mert ez nagyon jó a hasmenés ellen. Emberek, őrültség. Meg vagyunk teljesen zakkanva. Mi modern, intelligens emberek megesszük a saját szarunkat is, mert az állítólag a reggeli szar az nagyon jó, mit ami hasmenés ellen. Nem tudom, a szarral történt-e már meg, de a pisivel megtörtént, az biztos. Tudok erről, ezt emberek elmentek tanfolyamra, fizettek a varázslónak, hogy neki elmondja, hogy idd meg a húgyodat reggel, és az majd egészséges, és az jó lesz. És meg is csinálták. Isten könyörüljön, ilyen hitványok vagyunk emberek, ilyen hitványok vagyunk. Jaj, mi nem vagyunk boszorkányok, mi nem vagyunk varázslók. Persze, hogy nem. Tehát én is az voltam emberek. Én is hittem az ilyen dolgokban, nem csak te. Ez a boszorkányság, emberek. Ez maga a boszorkányság. És az a kereszténységben történik. A kereszténységben ez történik. Mert teljesen világi módszereket, egyiptomi módszereket majmolnak. Persze rájuk, hogy jó, ez népgyógyászat, természetgyógyászat. Persze, emberek, meséljünk még. Meséljünk, még meddig mesélünk. Természetgyógyászat. Isten nem azt mondta, hogy mi a teremtett dolgoktól esszük a napot. Felkelünk és esszük a napot. Tátogunk, mint a halak az akváriumban, és esszük a napot. Ilyeneket csinál az ember. A modern, az intelligens, a magát intelligensnek és műveltnek gondoló ember. Eszi a napot. Ez is bábánymálat, emberek, a másik parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képeket. Ne csinálj te napból Istent, se a holdból, se a kankarimból, se a mentából, se a kamillából. Ne csinálj Istent. Ő a mezőfüve, ma van, holnap nincs. Hogy gyógyítson meg téged a szerencsétlen? Heteken belül elhervad, és tőle várod a gyógyulást, meg vagy teljesen zakkanva. Meg vagyunk teljesen őrülve, emberek. Ez a varázslás, emiatt van betegség, és nincsen, emiatt van gyógyíthatatlan betegség. Az emberek nem tudnak meggyógyulni. Mert a kankarintól, a kamillától várják a megoldást. És nem Isten szavától. Nem kell szembesülni a bűnökkel. Ja, mi jók vagyunk, a magunk módján. Mostanig, aki idejött ebbe a házba, itt mindenki jó ember volt. Az összes rokon mindenki jó ember. Én vagyok csupán a bűnös. Én elmondtam nekik, hogy nekem a betegségemet a bűn okozta, de ők nem. Ők hárítanak. Nekem az asszony okozta, nekem a férjem okozta, és itt tovább mindenki gonosz, mindenki bűnös, kivéve őt. Hozzánk csak szent emberek jöttek mostanig. Jóformán. Főképp a rokonság. Ismerősök. Szent emberek. Emberek, őrültség, ami történik. Őrültség. És én is magamban vívódok, hogy beszélek, mert néha azt érzem, hogy túl lágyan beszélek, máskor azt hiszem, hogy túl keményen beszélek. Nem tudom, tényleg én sem. Bocsássatok meg nekem az ember indulatokért. Figyeljetek inkább a tartalomra. A tartalom, hogy valamiképp menjen át. Én senkit nem akarok megbántani, de az, hogy hazugságban vagyunk, be vagyunk etetve durván, és olyan mesékben hiszünk, amiben a gyermek nem hisz, az teljesen biztos. És azt mondja az Úr Jézus, hogyha nem leszünk olyanoknak gyermekek, ha meg nem térünk az ostobaságból, a varázslásból, a boszorkánságból, és olyanok nem leszünk a gyermekek, és úgy nem fogadjuk a mennyek országát, mint a gyermekek, semmiképp nem látjuk meg a mennyek országát. Olvasom tovább a levelet. Lehet, hogy azóta már nem is foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Azonban ma hajnalban mégis ezt hozta fel bennem a lélek a te személyed kapcsán. Ezért gondoltam, hogy röviden leírom neked, amit eddig utam során megérhettem erről az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő jelenségről. Előre bocsájtom, hogy nem várom el, hogy elhit, amit mondok, vagy hogy hirtelen egyetés velem mindenben. Hiszem, hogy sem én, sem senki ember fia nem tud meggyőzni téged arról, amit mondani fogok. Engemet sem emberek győztek meg azokról a dolgokról, amelyekről naponta beszéltek, hanem személyesen a mindenható Isten, a te teremtőd, az én teremtőm, a mi atyánk, aki téged is legalább annyira szeret, mint engem, még akkor is, ha te mostanig valamiért nem vettél tudomást arról. Ezek a boszorkány egyesületek, meg találkozók éppen úgy, mint a Halloween, ártalmatlanak tűnő jelenségek, amelyekhez nem ritkán nagyon sok móka is társul. Viszont teremtünk szemében ez olyan, mint amikor egy anyuka megad mindent az ő kislányának, hogy tisztességes és becsületes életet éljen, de az ő kislánya, figyelmen kívül hagyva az ő édesanyja tanácsait, olyan értékrendet fogad el valahonnét kintről, leghamarabb a képernyőkről, amely szajhává teszi őt. amilyen nagy fájdalmat jelenthet egy édesanyának, hogy az ő szeretett gyermeke, megtagadva az ő értékrendjét, utcalánnyá teszi magát, épp akkor a fájdalom teremtünk számára az, hogy mi elfordulunk az ő szavától, és olyan szellemiséget adoptálunk, amely eltorzítja az Isten hasonlatosságára teremtett, egyedi és megismételhetetlen emberi mi voltunkat. És ezt Isten nem annyira azokra a dolgokra érti, amiket mi külsőképpen magunkra veszünk, hanem legfőképp arra a szellemiségre, ami mögötte van, ami beivódik a lelkünkbe, és súlyos sérüléseket okoz odabenn. Ez épp olyan, mint a jóga esetében a különböző testgyakorlatok, amelyek látszólag teljesen ártalmatlanok, de a szellemiség, ami mögötte van, súlyos károkat okoz az ember lelkében. A csapda pedig az, hogy a legtöbben a testi épség, szépség és egészség megtartásait kezdenek jogázni. De később elkerülhetetlenné válik, hogy az a szellemiség rátapadjon az ő lelkükre, és átformálja az ő személyazonosságukat. Ugyanígy a legtöbben a móka miatt csatlakoznak olyan emberek közösségéhez, akik boszorkányoknak titulálják magukat. Azonban az a szellemiség, ami a jelenség mögött van, rátapad az ő lelkükre is. Sok esetben megfordíthatatlan károkat okozza nekik. Teremtőnk, mivel féltően szerető Isten, adja az áldását mindenre, ami összhangban van az élet törvényeivel, az ő eredeti elképzelésével. De nem adhatja az áldását olyan dolgokra, amelyek szembe mennek azzal. Éppen úgy, ahogy egyetlen szülő sem adna pénzt a gyermekének, ha tudná, hogy azt kábítószer akarja költeni. Tehát amikor én vagy te olyan dolgot csinálunk, ami nincs összhangban az élet törvényével, teremtőnk eredeti elképzelésével, az áldás csapja kezd elzárodni az életünk fölött. Úgy igazából nincs is szükség arra, hogy bárki elátkozzon minket, mert az, hogy életelenes döntéseink miatt elveszítjük teremtőnk áldását, bőségesen elegendő ahhoz, hogy átkozottak legyünk. És nincs semleges állapot. Egy Petőfi szobor számára talán van, mert ő élettelen, de az emberek számára nincs, mert az átok maga nem más, mint Isten jelenlétének hiánya, az áldás hiánya. Márpedig Isten nem akar aktívan részt vállalni azokban a dolgokban, amelyek szembe mennek az ő tökéletes akaratával, ami élet. Magyarul nem segít abban, hogy romboljuk testi és lelki egészségünket. Ha megértetted, amit eddig írhattam, már azt is érted, hogy mi okozza a betegséget, az öregedést, a gyengülést és az elmúlást. Persze mindenre van egy tudományos magyarázat is, amiről nekem is tudomásom van, hisz valamikor orvosira készültem. Viszont nem mindegy, hogy az ember magyarázatokat fogad el más gyarló és bűnös emberektől, vagy válaszokat kér személyesen Istentől. Mint tapasztaljuk, a magyarázatok, bármennyire tudományosan is hangozzanak, nem tudják megoldani a problémát. De az Istentől jövő válaszok igen. Egyszerű példa. Egy kedves barátom virággal küzdött közel 4 éven keresztül, és megkapott minden tudományos magyarázatot és segítséget. De az nem oldotta meg számára a problémát. Azonban, amikor hallotta Isten válaszát arra a kérdésre, hogy mi okozza a betegséget, és azt hálával elfogadta, Isten válasza az volt, hogy gyógyszerek nélkül meggyógyította őt a vérrákból. Azóta ő bizonyítottan egészséges. Közel 25 ezer euró értékben maradt meg leukémia elleni gyógyszer, amit nem szeret be. Ez a különbség az emberi magyarázatok és Isten válasza között. Csak érdekességképpen mondom, hogy amíg ő a vérrákkal küzdött, egy olyan szimbólum ékesítette a lakásuk falát, amelyek sok boszorkány egyesületben is előszeretettel használnak. Talán abban a körben is, ahova te annak idején jártál. Azonban nem a szimbólum okozta a betegséget, hanem a szellemiség, amely mögötte volt. A szimbólum csak megmutatta, hogy milyen szellemiség uralkodik abban a lakásban. Ismételten hangsúlyozom, hogy ezeket nem azért írtam le neked, hogy te nekem gondolkodás nélkül mindent elhiggy. Egyszerűen azt helyezte a szívemre a mindenható Isten, a mi atyánk, hogy osszam meg veled ezeket a dolgokat. Teljes meggyőződésem, hogy engem sem szeret jobban, mint téged. És ha benned van alázat teremtőddel szemben, és segítséget, látást kérsz tőle, ő számodra is éppen úgy jelenti magát, mint bárki más számára, aki eddig hozzáforult segítségért. És ez nem kell semmilyen vallás, csak két hajlékony tért, és egy alázatos szív, amely arra vágyik, hogy a hazugság helyett az igazságot szívja magába, a halál helyett az életet. Ezt mondja Teremtőt, a mindenható Isten, kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Sok mindent írhatnék még azokról a csodálatos dolgokról, amiken keresztül mentem, és amiket láthattam, miután Krisztus által az igazság útjára léptem, de nem akarlak leterhelni. Teljes meggyőződésem, hogyha kéred, az Úristen neked is kijelent mindent. Ráadásul nem az én nyelvemen, hanem azon a nyelven, amelyet te legjobban megértesz. Csupán a legfontosabb dologról írnék még néhány sort, ami nem más, mint az újjászületés. Amire Jézus egymás után háromszor is felhívja figyelmünket. Az újjászületés lényege az, hogy az ember meglátja, mi választja el őt az élettől és annak teremtőjétől. És amikor meglátja, megszabadul mindentől, ami közéje és Isten közé ékelődött. Ezt bűnbánatnak nevezi az írás. Ha a látás és a bűnök miatti megszomorodás megtörténik, az Úristen megtisztítja a lelkünket, elvesz tőlünk mindent, ami korábban elválasztott tőle, és segít nekünk megérteni az élet szavát, amelynek alapjai megtalálhatók a négy evangéliumban, János Máté, Lukács Márk feljegyzéseiben, a Biblia új szövetségi részében. Az újjászületés előtt az ember testi, karnális, ez itt akar reinkarnálódni, aminek az a jelentése, hogy a test irányítja a lelket, a testet pedig a képernyők és az emberektől jövő testi információk, filmek, média, szórakoztatóipar, emberi tanok, dogmák, hiedelmek. Az újjászületés után pedig a lélek fogja irányítani a testet, a lelket pedig Isten. Úgy is mondhatnánk, hogy csak az lehet igazán szabad, akit nem emberek irányítanak, és nem a test, hanem Isten lelke és beszéde. Ehhez azonban fontos megismerni Isten lelkét, amit Jézus Krisztus a szavaival és a cselekedeteivel megmutatott nekünk. Ezt mondja ő a lélekről. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát nem a kamillás tél fog minket megeleveníteni emberek, és nem a kankalin, és nem a fodormenta. Érthető? Hanem a lélek, a lélek. És az ő szava, Krisztus szava, lélek és élet, ezt mondja. Hogyha valakiben a lélek gyenge, mert nem kapja a mindennapi táplálékot, a mindennapi kenyeret Istentől, a teste meg fog halni, és a lélek belerothad a testbe. Ez a kárhozat. Ezt mondja a megfáradtaknak Jézus Krisztus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Viszont fontos ehhez hozzáfűzni, hogy ő senkire sem kényszeríti rá a segítségét. Úgy igazából ez az oka annak, hogy a pokol is létezik, nem csak a menny. Noha tiszta ingyen feknál mindent ahhoz, hogy meglássuk, miben vagyunk, és azt is megmutatja, hogyan szabadulhatunk ki, senkire sem erőteti az ő segítségét. Ezért mondja, hogy keressünk és találunk, kérjünk is adatik. Drága gyermek, én leírtam neked, amit leírhattam, elmondtam, amit elmondhattam. Ha elolvastad és megértetted, annak nagyon örülök, de nem fogok megharagudni, ha netán bolondnak nézel, e szavak miatt. Azonban, ha netán a saját szemeiddel fogod látni, amiről itt írtam és beszéltem, kérlek, te se haragudjál azokra, akik nem fogják egyből megérteni, vagy esetleg ellenszenvvel fogadják szavaidat. Ölelés nektek, jó külső és belső egészséget az egész családnak. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos fala, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott fala, a sokaságban hátulról kerülve illeti annak ruháját, mert ezt mondja vala, Ha csak ruháit illethetném is, meggyógyulok. És Virének folyása azonnal kiszárad, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat, és mondának néki az ő tanítványai. Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem, és körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, mert te nem a kamillában hittél, a fodormentában, s a kenőcsökben, a szientológiában, s az asztrológiában, s a vallásokban, hanem az én szavamnak hittél. A te hitedet arra használtad, hogy hozzám közel kerülj, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Jézus ruhája szegélye egyenlő, az ő jelleme, lelkülete, amit magában hordozott, magán viselt, és amit ha megérintünk, eláll a vérzésünk. A vérben van a lélek, aki megérinti, megismeri az ő jellemét, lelkületét, annak nem folyik el a vére, nem vész kárba a lelke. Aki megérthette, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!